befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reményt keltő gondolatai.
Megdicsőülés. Ha be akarjuk fogadni az Istentől jövő szeretetet, elmélkedni kell Krisztus passióján. Most az ő szenvedésén fogunk elmélkedni a szeretet nagy misztériumán, engedve, hogy az evangélium Szent János könyvéből vezessen minket. Az ő beszámolója Jézus szenvedéséről szoros kapcsolatban van a feltámadásával. János apostol, hogy elmondja Jézus passióját, mint az atya szeretetét Jézus javára, és Jézus szeretetét az atya dicsőségére és a mi üdvösségünkre. Az emberi felfogás önkéntelenül erős ellentétet lát a szenvedés és a föltámadás között. A passió vereség, a föltámadás meg diadal, ami helyrehozza a vereséget. A passió megaláz, a föltámadás megdicsőít. A keresztény hit azonban nem áll meg ennél az ellentétnél. Az egyház a Szentlélektől vezetve a misztérium egységét látja. A föltámadás fénye föltartózhatatlanul a passióra lett alkalmazva, úgy láttatva az egyiket és a másikat, mint egyetlen, elválaszthatatlan egységet. A passió és a föltámadás között a hit nagyon szoros kapcsolatot talál, mert a föltámadott dicsősége a passió gyümölcse, és kinyilvánítja annak értékét. János megértheti velünk, hogy a szenvedés valójában nem vereség, hanem dicsőséges esemény, amelyben az atya megdicsőíti a fiút, és a fiú megdicsőíti az atyát, és ez az isteni dicsőség a szeretet dicsősége, amely éleszti hitünket és szeretetünket. János evangélista meggyőződött erről, hogy hirdesse Jézus passióját, és használja a felemelni igét. Már a Nikodémussal folytatott beszélgetésben Jézus ezt mondja, amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is. A következő mondat azt mondja, hogy ez a felkelés kinyilvánítja Isten nagy szeretetét a világ iránt. Isten ugyanis annyira szerette a világot, hogy saját egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne haljon meg, hanem örök élete legyen. Később a zsidókkal beszélgetve Jézus kijelenti, amikor felemelitek az emberfiát, akkor majd megértitek, hogy én vagyok. Semmit nem teszek magamtól, hanem ahogy az atya tanított engem, azokat hirdetem. Fölemelve a kereszten nyilvánvalóvá válik, hogy fel lehessen ismerni az ő isteni természetét. Megismeritek, hogy én vagyok. Az én vagyok Isten neve. Amikor Mózes kérte Istent, mondja meg nevét, akkor Isten ezt felelte, én vagyok, aki vagyok. Mondd meg az izraelitáknak, az én vagyok, küldött hozzátok. A kereszten megismerik Jézus isteni természetét éppen azért, mert az ő fiúi önmegtagadása teljes világossággal kinyilvánul. A kereszten nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézus nem gőgből vagy érdekből beszélt, hanem az igazság iránti hűségből és végső szeretetből. A húsvét ünnepe közelettével, amikor néhányan a görögök közül akarták látni Jézust, ezt mondja, amikor majd felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Az evangélista kifejti, azért mondta ezt, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A kereszt halálról van szó, amely nyilvánvalóvá teszi azt a hatalmas szeretetet, amely mindenkit oda vonz Jézushoz. János megértette, hogy a kereszt halál választása számára jelentéssel teli. Evangéliumában többször említi, hogy a zsidók meg akarták kövezni Jézust, mert Isten káromlónak tartották, és egy ilyen gyalázkodót meg szokták kövezni, és nem keresztre feszíteni. De az evangélium megjegyzi, hogy a mennyei atya nem akarta, hogy fiát megkövezzék. A megkövezett ember eltűnik, lenyomják, maguk alá temetik a kövek. Többé nem lehet látni. Jézusnak azonban meg kellett jelennie a kereszt teljes fényében, hogy így lehessen őt szemlélni. Ez az, amit az atya akart az ő fia dicsőségéért. János felszálló mozgást jegyez föl. Jézus felmegy a Kálváriára, felemelik a kereszten. Ez a mozgás aztán folytatódik egészen az atyához jutásig. A kereszt, föltámadás és a mennybe menetel egyetlen mozgás. Jézus felemeltetett. A passió megdicsőítő és a szeretet dicsőségéről van szó. A kereszt teljességében mutatja meg a fiú szeretetét az atya iránt, és a jó pásztor szeretetét a nyája iránt. Hogy a passióra mutasson, Jézus kifejezetten beszélt megdicsőítéséről. A negyedik evangélium utal arra, hogy az utolsó vacsorán Jézus egy falatot nyújt át Júdásnak, és azt mondja, amit tenni akarsz, tedd meg. Júdás elfogadva a falatot azonnal kiment, és elérkezett a passió. Miután Júdás kiment, hogy végrehajtsa az árulást, Jézus azt mondta, az emberfia most dicsőült meg, és Isten megdicsőült benne. A görög szöveg olyan igeidőt használ, amelyet így fordíthatnánk, most történik a megdicsőítés. Jézus papi imájában mondja, Atyám, eljött az óra, hogy megdicsőítsd fiadat, hogy a fiú megdicsőítsen téged. Ez a magasztos kérés megmutatja Jézus egész bizalmát az atya szeretete iránt, és minden vágyát, hogy tökéletesen megfeleljen az atya tervének. Ezt a kérést alkalmazza a passióhoz. Dicsőítsd meg fiadat a passió által. Jézus egyenesen a föltámadásra gondolva fogalmazza meg ezt a kérését. Tudja, hogy a megdicsőülés a passió által és a passióban valósul meg. Ez már nyilvánvaló a letartóztatásakor. Júdás lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel felszerelt őrséggel érkezik az olajfák kertjébe. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket. Kit kerestek? A názáreti Jézust felelték. Jézus megmondta nekik, én vagyok. Júdás is ott volt közöttük, aki elárulta. Amikor azt mondta, én vagyok, meghátráltak és a földre rogytak. A fordításban szereplő én vagyok kifejezés nem képes visszaadni a szöveg teljes eredeti súlyát, mert az én vagyok, ahogyan korábban már említettük, az Isten neve. Jézus magára alkalmazza ezt a kifejezést, amely az ő isteni dicsőségének kifejezése. Ő előre megmondta, amikor felemelitek az emberfiát, akkor felismeritek, hogy én vagyok. Éppen ezért Jézus válasza az őrségnek ezt jelenti, ugyanabban az időben jelenti az ő azonosságát és istenségét. Ennek a kinyilvánításnak a hatása, hogy ellenfelei meghátrálnak és összeesnek. Ez Krisztus isteni dicsőségének jele. Jézus teljes hatalommal utasítja ellenfeleit, és azok engedelmeskednek. Megmondtam nektek, hogy én vagyok, ha tehát engem kerestek, hagyjátok, hogy ezek, a tanítványok, elmenjenek. Az evangélista megmagyarázza, így teljesedett be az ige, amelyet ő mondott, senki nem veszett el azok közül, akiket nekem adtál. Jézus szava úgy teljesedik be, mint az Isten igéje. Itt megcsodálhatjuk Jézus hatalmát és az ő érdek nélküli magatartását. Ő a tanítványaival törődik és engedi magát letartóztatni, de nem akarja, hogy tanítványát is letartóztassák. Hatalmával eléri szava beteljesedését. Aztán Péterhez, aki reagálni akar, ezt mondja. Tedd vissza hüvelyébe kardodat, ne igye meg ki a kelyet, amit atyám adott nekem. A passió az atya ajándéka, amelyet Jézus hálás szeretettel fogad. Jézus tudja, hogy ez az ajándék, amely a végén megdicsőíti őt. A szenvedés alatt az atya különösen mindent olyan módon vezet, hogy fia dicsősége folyamatosan megnyilvánuljon. Hosszan beszélik el Pilátus előtt lefolyt tárgyalását. Miközben Pilátus többször kijön, aztán visszamegy a palotájába, megfigyelhetjük a többször ismételt megállapítást. Jézus király. Pilátus magyarázatot kér, és ő ezt mondja. Neki valóban királyi méltósága van, de nem politikai vezér, akinek hadseregre van szüksége, hogy biztosítsa tekintélyét. Olyan király, aki az igazságról tanúskodik. A passió jelenetei kifejezik Jézus királyi méltóságát. Egészen addig megy mindez, hogy megkoronázzák, és a katonák azt mondják, üdv neked, zsidók királya. Jól lehet, csúfolódás formájában itt megnyilvánul, hogy Krisztus valóban király. Pilátus bemutatja Jézust a népnek. Íme a ti királyotok? Aztán megkérdezi a tömeget. Megfeszítessem a ti királyotokat? A zsidók nem akarják tudomásul venni, de Jézust úgy mutatják be nekik, mint királyt. Ezen túl Jézus úgy lett bemutatva, mint ember. Pilátus azt mondja a zsidóknak. Íme az ember. Jézus a szenvedésében az emberiség mintája, az ember tökéletes megnyilvánulása, aki tökéletesen betölti az ember hivatását, amely a szeretet hivatása. Végül kijelentik Jézus méltóságát, mint Isten fiát. Nincsenek további érveik, a zsidók ezt mondják. Meg kell halnia, Isten fiává tette magát. Elérkezünk a kereszte feszítéshez. János evangéliumi beszámolója sajátos módján emeli ki Jézus méltóságát, és azt mondja, megfeszítettek vele másik kettőt. Az egyiket az egyik, másikat a másik oldalról, Jézust pedig középre. A kereszten három nyelvű felirat volt, amely hírül adta Jézus, a názáreti, a zsidók királya. Tehát egy egyetemes kihirdetés történt, héber, latin és görög nyelven fölírva. Mindenki számára világossá téve, hogy ő a zsidók királya, annyira, hogy a főpapok nem fogadták el a föliratot, és kérték Pilátust, ne azt írja, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy a zsidók királyának mondta magát. Pilátus azonban elutasította őket mondván, amit írtam, azt megírtam. Jézus halála ad nekünk életet, közösséget Istennel az isteni életben. Jézus halála értünk, kimondhatatlan szeretetből felajánlott halál. A kinyilatkoztatás tehát három mozzanatban valósul meg. Az első Jézus szava, amikor haldoklik, beteljesedett. A második, a halál beálltakor szokásos kifejezés, Jézus kilehelte lelkét. A harmadik, a halál után adott isteni jel. Jézus megnyitott oldalából vér és víz ömlött ki. Elmélkedjünk ezen a három jelentős momentumon. Amikor Jézus haldoklik, miután megízlelte az ecetet, azt mondja, beteljesedett. Ez a szó teljes jelentőségét az utolsó vacsora fényében nyeri el arról, amit az evangélista az a vacsora elbeszélésének kezdetén mondott, mivel szerette övéit, akik a világban voltak, Jézus szerette őket mindvégig. Jézus elment a szeretet lehető legvégső határáig, aki azt mondta, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja azokért, akiket szeret. Jézus egész önmagát adta a legteljesebb módon, szenvedések és megaláztatások közepette. Így mondhatta a halál pillanatában, beteljesedett, vége van, nincs nagyobb szeretet. Ezáltal a szeretet által adja a legnagyobb dicsőséget, ugyanis nincs hitelesebb dicsőség a nagy lelkű szeretetnél, amely a hálás szeretetre épül. Jézus dicsősége nem egy elvileg hatalmasságé és evilági hatalmasságé, hanem annak dicsősége, aki szeretetből mindenét odaadta. Ez az isteni dicsőség. Isten szeretet és Isten dicsősége a szeretet dicsősége. A második jelentős momentum, amelyet az evangélista használ Jézus halálával kapcsolatban, kilehelte lelkét. János az evangéliumban ezt a kifejezést használja, kiadta lelkét. Az evangélista sugallni akarta, hogy Jézus a halál által nekünk tartotta a szent lelket. János nem várja meg Pünkösdöt, hogy beszéljen a Szentlélekről, hanem meg akarta mutatni Jézus halála és a Szentlélek ajándékozása közötti szoros kapcsolatot. Jézus átadta a Szentlelket az ő halála pillanatában, aki egész passiója alatt éltette, magába szívta, belehelte őt. Ahhoz, hogy kilehelje, előbb be kellett lehelnie. A Szentlelket beleheljük, mi is az odaadó imádság az Isten iránti tanulékonyság által. Jézus egész passiója egyetlen odaadó imádság volt. Azt mondta, Atyám, dicsőítsd meg nevedet, Atyám, legyen meg akaratod. Az egész passió egyetlen az Isten iránti szeretetből való tökéletes tanulékonyság. Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta tanítványainak, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme. Fölöttem nincs hatalma, sőt, hogy a világ fölismerje, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogy az Atya parancsolta. Keljetek föl, menjünk innét. Az odaadó imádság és tökéletes tanulékonyság betöltötte Szentlélekkel Jézus emberi természetét, egészen addig, hogy az közölheti velünk a lelket, amikor meghal a szeretet végső tetteként. Ezért jelentős, amit János evangéliumában olvasunk Jézus haláláról. Velünk közölte a lelket, amely rendkívüli dicsőség. A harmadik sajátosság Jézus megnyitott oldalából előtörő vér és víz. Itt már nem Jézus cselekszik, nem teheti, mert meghalt. Itt mindennél jobban az Atya dicsőíti meg a fiút. A vér és a víz jele váratlan esemény, amelyet az evangélista megfigyelt és felismerte benne az isteni jelet. Ezért hangsúlyozza annyira, amikor ezt mondja, aki pedig ezt látta, tanúságot tesz róla, és tanúságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Az egész evangéliumban és az egész Bibliában nincs még egy másik hely, ami annyira erőteljesen hangsúlyozna valamit. Mi az értelme ennek az eseménynek? Az az értelme, hogy az Atya megdicsőíti a fiút, ezáltal a jel által megmutatja áldozata termékenységét. A katona átszúrja Jézus oldalát, és abból azonnal vér és víz ömlik ki. Az Atya ezzel megmutatja, hogy a szenvedés alatt Jézus szívében milyen kincs alakult ki. Nem anyagi kincsről van szó, hanem lelki gazdagságról. Aranyszájú Szent János azt mondja, hogy a katona, aki átdöfte Jézus oldalát, hasonlítható ahhoz a munkáshoz, aki egy lyukat ütve valami falon, és látja előbukkanni a rengeteg aranyat és ezüstöt a fal üregében. Jézus megnyitott szívéből feltör a kincs, a vér és a víz. Jézus halála termékeny forrást fakaszt. A vér, amely megmutatja halálon keresztül feltörő élet ajándékát. A vérhez társul a víz, a megtisztító és éltető víz, amely a Szentlélek jelképe. Jézus halála és az ő kiontott vére vizet adnak nekünk, amely megtisztít a bűnöktől, éltető vizet, amely az isteni életet nyújtja számunkra. Jézus oldalából kifolyó víz az az élő víz, amelyről ő maga beszélt, amikor hívta a hívőket, hogy részesedjenek belőle. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon, aki hisz bennem. A megfeszített Jézus az, akinek oldalából az élő vízforrások törnek föl. Jézus mondta, ahogy az írás megmondta, bensejéből élő víz folyamai áradnak. Az evangélista kifejti, ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívőknek kellett kapniuk. Még nem adatott meg ugyanis a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Mint János evangélista által használt kifejezés, hogy elmondja Jézus halálát, úgy a víz jele, amely a vérhez társul, kifejezi ennek a halálnak a lelki termékenységét, amelynek köszönhetően közli velünk a Szent Lelket. Ez a termékenység a szentségek által, különösen a keresztség és az eukarisztia vére által jut el hozzánk. Ezek a szentségek közdik velünk a Szent Lelket. Az Ószövetség tragikus története megértette az ember szíve átalakulásának feltétlen szükségét. Ha a szív gonosz, akkor a legjobb törvények sem segítenek semmit, csupán a törvényszegés vágyát szítják. Isten megígérte segítségét, hogy egészen megtisztító vizet fakaszt. Ezekiel próféta szájával mondta, tiszta vízzel hintelek meg benneteket, megtisztítalak titeket minden szennyetektől. Ezekiel egy másik proféciája szerint a megtisztító víznek a templom jobb oldalán kellett fakadnia. A profétai látomás nagyon megragadó. A felbudjanó víz eleinte nagyon szegényes, aztán gyorsan növekszik, és elér egészen a holdtengerig, és meggyógyítja azt. Ez különös jelképe Krisztus áldozata termékenységének. Ő az új templom, a jobb oldalából fakadó forrás képes az egész világot megtisztítani a bűntől. Ezekiel azt is előre megmondta, hogy Isten nem csupán olyan vizet ad, amely megtisztít, hanem az éltető lelket is. Isten megígérte, új szívet adok, új lelket adok belétek, belétek helyezem az én lelkemet. Mindezt az Atya valósítja meg Krisztus keresztje által. Zakariás proféta összekapcsolja ezeket az ígéreteket az átszúrt fiú szemlélésével. Istennek erre a szavára hivatkozott. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás. Megsiratják, mint az elsőszülöttet. Ezek a proféciák a megfeszített Krisztusban teljesülnek, mivel mindvégig szeretett minket. Ő a passiójában összefogta szívében a szeretet kincsét és az életadás képességét, amely a bűntől teljes megtisztulást jelent, hogy bevezessen a teljes isteni életközösségbe. Az ő átszúrt szívéből tört fel a lélek forrása. Nem tudjuk eléggé meghálálni az Atya Istennek szeretetének, az ő fia szíve által túláradó isteni szeretet ajándékát. Álljunk meg a megfeszített Krisztus előtt, hogy szemléljük szívét, ahogyan az evangélista ajánlja. Nézzünk fel arra, akit átszúrtak. Így fogadjuk be az Istentől jövő szeretetet. Szemléljük a megfeszített Jézust, nagy fájdalommal gondolva a bűneinkre, mindenekelőtt pedig nagy hálát érezzünk iránta. Fogadjuk be a szeretet forrásait, amelyek Jézus szívéből törnek föl, aki annyira szeretett és odaadta magát értünk, ahogyan Pál apostol mondja, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és föláldozta magát értem.
Bocsátok! visszaindulok atyám házába, ahol erős karja ölelésre tárva.
Befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reménykeltő gondolatait hallották.